Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, bolgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Bánki Viktória, ajurvédikus terapeuta. És most a mai műsor arról fog szólni, hogy mi is ez az ajurvéde, hogy viszonyul ez a nyugati orvosláshoz, és egyáltalán mit segíthet nekünk az életben. Kedves Viktória, én át is adnám a szót, mi is az az ajurvéde?
Szép napot mindenkinek először is. Az ajurvéda ugye egy védikus kultúra magazinjából azt már sejthetjük, hogy ez a védikus kultúrának szintén egy része. Ugye ajú azt jelenti szanszkritul, hogy élet, véda pedig tudást jelent. Úgyhogy a védákon belül az ajurvéda az a tudás, ami az életről szóló tudás.
Akkor, hogyha ezt lefordítjuk ilyen nyugati, tudományos görög-latin nyelvre, akkor ez a biológia?
Azt gondolom, hogy több annál.
Mert a biosz az élet, logia az
egy szempontból tudás. Igen, de még több, mert egyszer nem csak egyszerűen a gyógyászatot foglalja magába, nem csak az anyagi testünknek a sajátosságait foglalja magába, hanem az, hogy hogyan kell tudnunk létezni ebben a világban. Tehát itt ajurvéda beszél arról, hogy és rögtön miért gondoltam, hogy ez több, hogy hogyan kell az évszakokhoz viszonyulnunk, hogy hogyan kell a napszakokhoz viszonyulnunk, hogy mikor aludjunk, mikor legyünk ébren, hogy táplálkozzunk. Tehát olyan szinten ad tanácsot mindenre, ami az életünkkel kapcsolatos, hogy azért gondolom, hogy azért ez még egy kicsit több is.
Igen. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az élet tudománya gyakorlati megközelítésben.
Így van, ez egy tulajdonképpen ugye a mi hitünk szerint, ez egy tanácsadó jellegű írásokból lett összefoglalva, ami arról szól, hogy az emberiség tudjon, hogy hogyan kell élni ezt az életet.
Honnan ered az ajurvéda?
Ugye Indiából erednek a védikus írások elsősorban, és onnan jön az ajurvéda is, ugye ez több ciklusban lett összeírva, ugye vannak az eredeti pálma levelen megmaradt védikus írásoknak egy részéből, főleg a Rigadvéda tartalmaz erre való utasításokat, és akkor később, ugye időszámításunk szerinti 8. század körül jöttek nagy védikus orvosok, akik rendszerezték ezt az egész tudást, és akkor így megalapították ezt a 8-ágú ajurvéda rendszert, aminek az az érdekessége, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ez egy természetgyógyászat, ami igaz, hiszen természetes módszereket alkalmazunk, de azt kevesen tudják, hogy ez ugyanúgy tartalmazott sebészetet például. Tehát a Susruta Samhita, Susruta írta azokat az írásokat, amik az erre vonatkozó utasításokat tartalmazzák, de van belgyógyászata, fülorgégészete, nőgyógyászata, szülészete, pszichiátriája, tehát nagyon sok rétű, ami ugyanúgy, mint nálunk a nyugati orvoslásban, tudományágakra hoztja föl ezt a tudást.
Értem. Akkor ezek szerint nagy mértékben fedésbe hozható a nyugati orvostudomány fogalmaival, de mégis az én megértésem vagy ismereteim szerint, amelyek persze nagyon csökevényesek, azért ez egy más megközelítés, mint a nyugati orvostudomány. Igaz ez?
Mindenféleképpen más megközelítés, mert azt tudni kell, hogy ugye nem tudjuk külön választani a lélek és a testnek egy egységét, ugye, ami azért az az igazság, hogy a nyugati orvoslás még csak a testi tünetekre figyel, és azt tudja kezelni. Most az ajurvédának van egy olyan tökéletes rendszere, ahol azt mondja, hogy a betegség az egy 6 fokú, bocsánat, skálán mérhető, hogy hol néz ki, és van 3 olyan szintje, amikor megnyilvánulnak a problémák, amit a nyugati orvoslás még nem lát betegségnek, hiszen testi tünetek még nem feltétlenül jelennek meg. Úgyhogy nekünk ebben szerencsénk van, mert az első olyan tüneteknél, hogy példát mondjak, mondjuk egy gázosodás akár a gyomor bélrészeken, azok, ami már tudjuk, hogy ott megjelentek olyan tünetek, amik arra utalnak, hogy nem megfelelően működik a szervezet, most kell elfolytani, hogy ne alakuljon ki betegség. Ehhez képest ugye a nyugati orvoshoz akkor kerülünk, amikor már egy kialakult betegséggel állunk szemben.
Valahol azt hallottam, hogy minden betegség az elmében kezdődik. Igaz ez?
Az ajurvéda szerint abszolút.
Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is a személy szerkezete, ez a hármas dolog, ugye a durva fizikai test, a finom fizikai test, meg a lélek, valahogyan mondjuk el ezt a hallgatóknak, hogy miből is áll az, amit ő a tükörben lát, és hogyan, hogy viszonyul ez, tehát az ajurvéda hogyan hasznosítja ezeket a személyiségismereteket?
Hát igazából az ajurvéda onnan közelít inkább, hogy vannak ilyen alappillérei az egészségnek, ugye? Az egyik az azt mondja, hogy a táplálkozás. Tehát amit eszel, az leszel, és amit a durva fizikai tesztben, mint táplálékot berakunk, az alapjába fogja meghatározni azt, hogy mi egészségesek vagyunk, vagy nem. Hogy egészségeset teszünk, milyen minőségi teszünk. Utána azt mondja, hogy van ugye az elmének, vagy az intellektusnak, azt hiszem, hogy így fogalmaz pontosan, annak vannak félreértései. És azt mondja, hogy az intellektus félreértéseiből megint tudnak betegségek.
Mondjuk erre egy példát, mert ez így nagyon absztraktnak tűnik számomra.
Én azt hiszem, hogyha egyértelmű példát akarunk mondani, mert hát nem a legkedvezőbb, de sajnos nagyon sokat találkozunk, ugye, nőgyógyászati problémákkal például a praxisban, és ott egyértelműen azt kell tudni mondani, mint ajurvédikus terapeutának, hogy amikor jönnek nőgyógyászati problémák, ott mindig a nőiesség, a női dolgokkal való kapcsolat, vagy nem megfelelő kapcsolat fogja előidézni ezeket a dolgokat. Hogy még érthetőbben mondjak, nagyon sokszor visszavezethető mondjuk egy méhdaganat, vagy egy petefészek ciszta arra, hogy neki az utódlással, vagy a gyereknemzéssel, vagy a világra hozással valami belső konfliktusa van.
Mármint finom szinten. Tehát
nem tudatosan. Tehát aha. Nyilván ez nem egy ilyen direkt történet, de azért nagyon sokan azt érzik, hogy már serdülő korban mondjuk nem tudta a nőiességét elfogadni. Ugye az mindig egy nagyon zavart időszak a lányoknál, nyilván a fiúknál is, de hogy ott a hormonok megindulnak, ha az nincs megfelelően kezelve, ha nincsen rendben rakva, az elme nem tud megérni, és az intelligencia megérni erre a feladatra, hanem ott vannak ilyen kis koszok ott maradnak az életünkben, akkor az sajnos később problémákat fog okozni, és igazából ezekből a problémákból erednek a betegségek nagy része.
Akkor lehet mondani azt, hogy tehát mi állandóan keresem a nyugati orvoslás fogalmait, hogy mivel tudjuk ezt párhuzamba hozni, a pszichoszomatikus betegségek azok nagyjából fedésbe hozhatók, ez
igen,
a fogalom?
Csak egy szempontból azt kell akkor mondanom, hogy minden betegség pszichoszomatikus.
Igen, ugye erre én is utaltam már azzal, ugye, hogy minden betegség az elmébe kezdődik, még a balesetek is tulajdonképpen.
Hát vannak igen olyan feltételezések, amik azt mondják, hogy be tudjuk vonzani ezeket a negatív szituációkat. Én azt gondolom, hogy azért itt a karmának is elég nagy szerepe van, tehát mit hozunk magunkkal előző életünkben, mit követtünk el, mi az, amit nem tudunk kikerülni. De hát pont azért zseniális az ajurvéda, mert ad egy olyan rendszert az ember kezébe, ahol azért a kikerülhetetlen is néha kikerülhetővé válik azon keresztül, hogyha az ember megértései vannak arra, hogy ő kicsoda, micsoda, honnan jött, miért vagy itt, milyen feladatod ebben az életben, hogyan tudod a saját elmédet tisztítani, akkor nyilván nem fog annyi betegség keresztül menni rajta.
Hát hadd lovagoljak egy kicsit megint a nyugati orvoslással való párhuzammal. Ugye ha valaki beiratkozik az orvosegyetemre, akkor mindjárt viszonylag az elején tanulnia kell fiziológiát, más szóval élettant. Ugye ahol megtanítják, hogy működik a test, milyen szervek vannak, milyen hormonok vannak, mi az idegrendszer, hogy hangolja ezt össze. Tehát ugye ez a gépezet, amit mi a tükörben látunk, ez hogy működik. Van az ajurvédának is ilyen fiziológiája?
Természetesen van, csak az alapvető különbség az már itt megnyilvánul, mert annak ellenére, hogy ugyanúgy beszél emésztőrendszerről, idegrendszerről, ugye szívészi rendszerről. Ennek ellenére azt mondja, hogy nem lehet egy kalap alá venni az embereket, hiszen mindenkinek van egy saját született testtípusa, ugye ezt prakritinek hívja az ajurvéda, és azt mondja, hogy számára az a legideálisabb. Ez nem keverhető össze bárki máséval, mert lehet, hogy egészen más alkat az övé. Hogy érthetőbb legyek, ugye azt mondja az ajurvéda, most egy kicsit így el kell mondanom az alapokat, hogy érthető legyen, hogy a körülvevő univerzum, ami minket körülvesz, ugye az öt elemből áll, ez a föld, víz, tűz, levegő, éter elemei, és amikor ez biológiai formát ölt, tehát az élő szervezetet fogja fölépíteni, mindegy, hogy az növény, állat vagy emberi, akkor ez az öt elem, ez átalakul három testnedvé, vagy három rendező elvé, úgyhogy a éter, levegő elemek összeállnak, és abból lesz egy úgynevezett váta dósa, tehát egy ilyen váta testnedv, hogy a föld és a vízelemből lesz a kapa dósa, és a harmadik pedig a pita dósa, ami a tűz és a vízelemnek egy ilyen elegyéből jön létre. Tehát azt kell megérteni ebben alapvetőleg, amiről ugye nem beszél a nyugati anatómia, hogy az öt elem, amikor átalakul biológiai szervezeti, akkor azonnal létrehozza ezt a három dósát, és ez a három dósa, ez nagyon fontos alapvető tulajdonságokat hordoz ahhoz, hogy a mi szervezetünk, az a gépezet, ahogy mondtad, ez tudjon működni. Most az, hogy ez a három dósa milyen arányban van jelen a szervezetünkben, ez lesz már egy személyes játék, hogy az egyikből csak 20, a másikból meg 60% van, van olyan speciális eset, hogy mindennyiben ugyanannyi van, ezt ugye tridószás alkatnak hívjuk.
És ez egy kedvező dolog?
Mindenkinek az a kedvező, ami a sajátja.
Aha, jó, értem.
Tehát az a legtökéletesebb.
Tehát szokjunk le erről a fogalmakról, hogy most ez egy kedvező, ilyet szeretnék, vagy olyat szeretnék.
Kedvező az, amiben te születtél. Most nyilván itt van egy ilyen, már tovább megyek egy kicsit, egy ilyen játék a dologban, hogy az ember, ahogy ugye érik, mondjuk úgy nem idősödik, érik, és változások érik, ugye a környezetben hatása, sok minden hat ránk, ez a prakriti, ez ugye nem tud tökéletesen ugyanaz lenni, mint aminek lennie kell, tehát nem a született prakritink lesz, hanem általában változnak a dósák arányai, de ezt már a szanszkrit vikrutinak hívja, ugye, tehát már egy eltolódott képnek, és nekünk az a feladatunk, ugye, ajurvéda terapeutáknak többek között, hogy megtaláljuk, hogy mi az az egészséges arány, amit mondjuk, ha te jössz hozzám, akkor neked mi lehetett az eredeti született testtípusod, és azt az arányt behangolni, ami akkor volt, mert hogy ez a tökéletes a te számodra.
Na, kezdem már érteni. Tehát akkor nekem van egy ideál testtípusom,
így van.
De nem biztos, hogy jelen pillanatban a testem ebben az állapotban van, igaz ez?
Ez így van.
És hogyha nem ebben van, akkor vannak tünetek, van így esetleg van. Betegség, jaj, de jó, akkor most innentől már kezdem egy kicsit kapizsgálni.
Innen jöhetnek ugye frusztrációk, pszichés problémák, innen jönnek emésztési zavarok, innen jön egy csomó minden. Tehát ami problémát nekünk okozhat ez a test, finom és durva szinten egyaránt, az tulajdonképpen ugye azt mondjuk, hogy ennek a hatása, hogy a prakritink, tehát a született legideálisabb testtípusunk, az elcsúszik egy ilyen nem ideális arányán.
Mi okozza, ugye az ember általában ugye azt kívánja, ami jó neki, nem? Vagy nem egészen így van ez? Lehet, hogy a kulturális hatások, vagy civilizációs hatások miatt olyasmiket eszünk, amit nem kéne, ami a mi testtípusunknak nem jó, vagy, és akkor így tolódik el? Vagy mitől tolódik el?
Nézd, én azt gondolom, hogy azért az ajurvéda elválaszthatatlan a védikus filozófiától, ha az ember jól akarja csinálni. És van egy nagyon szép, vagy legalábbis találó gondolat az a védikus filozófiában, ami azt mondja, hogy az elme, az ugye két módon tud reagálni, vagy együttműködni velünk. Az egyik, hogy vagy az ellenségünk, vagy a barátunk. Nincs egy kettős állapot. Tehát amit te mondasz, hogy az jó nekem, amit én kívánok, ez akkor van, ha az elméd épp a barátod.
Aha.
Akkor hát, ez így van, akkor hát igen, elkezd jó dolgokat
jó lenne,
kívánni.
De, nem így van.
De amikor épp az elméd, az mondjuk a más ugye általunk hiszmet úgynevezett kötőerőkben van, tehát más dolgok azok, amik működtetik, akkor tud az ellenségem lenni kőkeményen, és azt gondolom, hogy ahogy a fejlődés bármilyen frontján, ugyanúgy az egészségünk visszaszerzése vagy megőrzése terén is az egyik legnagyobb feladat a saját elmémet kordába tartani és legyőzni, hiszen ugye Ajurvéda nagyon komolyan appellál a diétákkal. Tehát azt mondja, hogy a betegségek megoldására mindig az elsődleges módszer az az, hogy akkor nézzük meg, hogy mit eszel, és ahhoz képest neked mit kellene enned. És itt már jön az első feladat, hiszen kontrolláltan kell táplálkozni, legalább a gyógyulás ideje alatt, meg kell szabni, hogy mit ehetsz, mit nem ehetsz, és nyilván amikor valaki nagyon-nagyon-nagyon erős részt képez mondjuk a tejtermékek az ő táplálkozásában, ami amúgy jó, csak pont ilyenkor télidőben, sőt tavasszal még erősebben van egy ilyen kapásodása az emberek szervezetében, ez azt jelenti, hogy az összes felső légúti és váladékos, szorfolyós betegséggel járó problémakör az mindennek a dósának a túlsúlyára utal, és ahhoz, hogy ezt a dósát vissza tudjuk húzni, az elsődleges az, hogy például ezeket a hűtőételeket elvesszük, tehát a tejtermékek legalábbis ideiglegesen el vannak véve az ember étkezéséből. Most ez már van, akinek házi feladat, mert hogy úristen, mi van a napi 3 liter tejjel, amit ideig fogyasztottam, meg mi lesz a trapista sajtommal és a többiekkel, de hát erről szól egy szempontból ugye valamit valamiért.
Értem, értem. Nos, de mielőtt az orvos valamilyen gyógymódot kitalál, vagy ajánl, mondjuk diétát, vagy bármit, akkor előtte hát ugye valahogy föl kell mérni az állapotát a betegnek. Na most azt tudjuk, hogy a nyugati orvoslás az állandóan újabb és újabb nehéz tüzérséget vet be, hát most csak mondom példának okáért a legkülönbözőbb képalkotó technikákat, tehát ugye az élő testet a legapróbb darabokra fel tudják boncolni, és meg tudják mutatni a legkisebb részt is. Ugye vannak ezek a mindenféle csodálatos röntgen technikát, komputertomográfia, mágnes rezonancia, meg pozitron emissziós izé-bizé. Na most én úgy tudom, hogy azért úgy 1000 évekkel ezelőtt ilyenek nem hemzsegtek Indiában. És akkor az ajurvédikus orvos akkor hogyan állapítja meg, hogy annak a szerencsétlennek mi baja?
Az ajurvédának nagyon komoly diagnosztikai rendszere van. Igazából a természetgyógyászat tulajdonképpen összes ágában nagyon komoly diagnosztikai rendszerek vannak.
Mondjunk egy pár példát.
Hát az alapvető az ajurvédán belül ugye a legismertebb talán a pulzus diagnózis. Tehát egy szempontból vicces, mert ha te bemész egy régi vágású körzeti orvoshoz, akkor ott is az első, amit meg fog nézni, az a pulzusod meg a vérnyomásod.
És mit lát az én pulzusomból?
Sok mindent. Tehát ez nyilván kell egy tapasztalat, de konkrétan például azt, hogy melyik dósa van eltolódva, azt meg tudják mondani pulzus diagnózisból, mert ugye 3 ujjas, nem 2 ujjas, mint nálunk, 3 ujjat raknak a csuklóra ugye megfelelő helyen, és az, hogy melyik ujj alatt érzik, milyen ütemben elnyomható, nem nyomható. Ezekből már rögtön egy gyakorlott ajurvédikus terapeuta vagy orvos az rögtön tudja, hogy melyik túlsúly az, ami jellemző. De hát nem csak ez, egy csomó tünet van. Ugye régen még a mi gyerekkorunkban is az normális volt, hogy ha valakinek problémája volt, akkor fölfektették, és rögtön csináltak egy hasi kitapintást, megnézték a szeme alját, megnézték a bőrfelületeket, mert ezen is...
Kopogtatták a mellkasát. Úgy van,
tehát hogy ezek most is rendelkezésünkre állnak, pont úgy, mint 5000 évvel ezelőtt.
Csak már nem annyira divat.
Hát ez egy elég komoly probléma szerintem.
Mert valaha ez egy alapvető dolog volt, nem tudom, hogy ezt tanítják-e még.
Igen, és azt gondolom, hogy néha bármilyen fura, de pontosabbnak tűnik nekem ez a rendszer. Hiszen ha bárhol kis pici pattanásszerű elváltozások jelennek a bőrön, az egy gyakorlatszemnek az már egy diagnózisra ad lehetőséget. Most ehhez képest ma annyi pattanással mehetünk be egy nyugati orvosod, elnézést, nem őket akarom kritizálni, csak hogy sajnos kiveszett az ő tanításukból ez a fajta nagyon egyszerű, praktikus és hasznos természetes diagnosztikai rendszer.
Nos, hát akkor megint csak a jövök ezekkel a nyugati dolgokkal, ugye a nyugati orvoslásnak van egy egész nagy katalógusa, sőt, ezek már ilyen betegségek osztályozási rendszerében is van sorolva, szóval van egy jó pár ezer betegség, ami ugye megvan mondva, hogy ez a tudom én, ezek a tünetei, és akkor ez a betegség neve, és tudom én, mindenféle szindrómák szép neveket kapnak a leíró orvosok neve után. Ugye, igen, van egy a kedvencem, az a például van ez a Creutzfeldt-szindróma, vagy a Crohn-betegség, ugye ezek mind orvosok voltak, akik ezt leírták. Na most ez a fajta diagnózis kategória, betegség kategória, ez megfeleltethető az ajurvédikus betegség vagy szindróma kategóriáknak?
Hát, hogy mondjam neked, sokkal egyszerűbb helyzetben vagyunk. Ugye, pont ahogy mondtad, több ezer, vagy ki tudja, mert lehet, hogy több tízezer típusú betegséget ismer a nyugati gyógyászat, ehhez képest az ajurvéda pár százat. Uh-huh. És azt mondja, hogy van ennyi váta betegség, ennyi pita betegség, ennyi kapa betegség.
És mindegy, ez a három dósának a túlsúlya miatt, van. Ugye?
Ezek elváltozások és rendellenességei ennek a fajta életműködésnek a szervezeten belül, és nincs több. Tehát mindegy, hogy vannak már kihalt betegségek, és lejönnek új, még fel nem fedezett betegségek, mindegyik besorolható lesz ebbe a rendszerbe, és ezért nagyon sokszor nem is kell, hogy mondjam neked, napokon át kutatni az, hogy mi a történet, hiszen látjuk, ez egy pita túlsúlyból eredő betegség.
Hát akkor mondok egy ilyet, egy csúnya betegséget, tüdőrák. Mit csinál ezzel az ajurvéda? Először is hogyan diagnosztizálja, és aztán hogyan próbálja kezelni?
Nézd, azért a 2010-es években vagyunk, tehát nyilvánvalóan rendelkezésünkre állnak a nyugati rendszerek adta technikák. Tehát ha én akarom valamilyen módon csekkolni azt, hogy amit én gondolok, az jó-e, hála jó Istennek, össze tudunk dolgozni, hiszen azért én is tudom küldeni egy komputertomográfos vizsgálatra a körzeti orvoson keresztül a betegeket, de valójában ez sem változtat, mondom, a tényeken, hogy ugye daganatos betegségek bár eredhetnek több dósa felborulásából vagy túlsúlyából, de azért lehet ilyeneket mondani, hogy a jó indulatú daganatok azok általában kap a túlsúlyból eredő daganatok. A rossz indulatú daganatok azok már azért inkább pita vagy váta eredetűek, de ugyanígy mondom, nem kell messzire menni, mert például az ember azt mondja, hogy nagyon sok most az idegrendszeri probléma. Ugye valami járványszerű az én tapasztalatom szerint mondjuk a pánikbetegeknek a száma, a szorongások száma. Ezek mind váta betegségek. Tehát ha tudjuk, hogy ezt a váta dósának, ennek a rendező elvnek, vagy testnednek a túlsúlya okozza, akkor egy szempontból nekem, mint terapeutának teljesen mindegy az, hogy ez egy idegösszeroppanás, vagy pánikbetegség, vagy szorongás, vagy depresszió, mert nagy valószínűséggel a gyökere ugyanonnan fog eredni. Most hozzáteszem, hogy amiben mi nagyon mások vagyunk, és azt gondolom, hogy ezt itt fontos elmondani, hogy mi rengeteget beszélgetünk a pacienssel. Tehát itt nálunk nincs az a fajta futószallag,
hát
hogy csak a
tunat. A nyugati orvosok is régen sokat beszélgettek a beteggel, de ma már nincs idő.
El se tudom képzelni anélkül a diagnosztizálást. Értem. Ugye eleve az, hogy kiderítsük, hogy te milyen testtípus vagy, az azért már egy minimum fél órás teszt eredménye, hiszen vannak külső jegyek, a szemszín, a hajszín, a bőrszín, a magasság, a forma, a csontozat, hogy kilátszanak-e az erek a bőr alól, vagy nem. Ezek mind arra fognak utalni, hogy én be tudjam sorolni, hogy neked milyen prakritid van valószínűleg. Na de ezért nem hagyatkozom csak a saját tudásomra, hanem vannak remekül összeállított tesztek, amiket együtt kitöltünk ilyenkor a hozzám érkezővel, és akkor abból pontosítjuk ezeket, hogy mennyire működik az, ami kívülről látható, és ha ez is megvan, akkor utána még tovább fogunk beszélgetni a problémájáról. Mit gondol a probléma gyökeréről? Ugye mondtam, hogy nem elég mondjuk, ha én is mondok egy példát, hát ha akkor érthetőbb lesz.
Jó.
Ugye gyomorsav túltengés. Rengetegen küzdenek ma ezzel. Nem nehéz, miután ugye egy rohanó világban élünk, az emberek reggel bekapják a kávéjukat, félig állva reggeliznek, ha reggeliznek, utána rohannak, egész nap idegeskednek, feszültek, nyomasz őket a főnök, nyomasz őket a tárgyalás, minden nyomaszt mindent, és ebből már egyenesen adódik az, hogy egy olyan pita túlsúly keletkezzen a szervezetben, amit mivel mondtam neked ugye, hogy a pita az a víznek, meg a tűznek egy ilyen speciális elegye.
Tehát akkor a bőz feszíti az agyat.
Egyrésztről, másrésztről meg gondold bele, hogy ennek a legjobb példája a gyomorsav.
Igen.
Hiszen egyrésztről folyadék, még mint a víz, másrésztről meg éget, mint a tűz. Tehát az egyik, amiben ez a túlsúly megnyilvánul, az pont ez az acidózis, ez a savasodás az egész szervezetre nézve. De ugye a nyugati orvoslás is egyértelműen látja azt, hogy ez egy pszichés stressz hatásnak a következménye. Nyilván a rossz táplálkozás rátesz, és a rossz táplálkozásból is fakadhat, de azért mégis az a tapasztalata az allopatikus gyógyászatnak is, hogy ez egy stressz nyomás alatt történik.
Igen, ezt a nyugatiak is látják.
Hogyha ezt nem kezdem el én a klienssel átbeszélni, akkor én adhatok neki sablekötőket, de magát a gyökerét ugye nem fogjuk megszüntetni. Tehát azt a fajta stressz hatást, amit meg ő egész nap ki van téve, vagy ami éppen aktuálisan aggasztja, ha azt nem gondoljuk át, nem oldjuk meg, nem hozunk rá megoldási lehetőségeket, akkor lehet, hogy ideig, óráig elmúlik a sav túltengése, de nem valószínű, hogy
nem végleg.
Ez végleges, és tegyük hozzá, hogy azért ez már egy betegség. Tehát ezt sokan azt gondolják, hogy ez csak egy tünet. Nem, akkor, amikor már egy állandó savtútengés van, és ezt az emésztőrendszert károsítja, az már konkrétan betegségnek kell tekinteni, kezelni kell pont.
Hát köszönöm, akkor hallgassunk egy kis zenét, mert ezután az ijeszgetés után talán egy kicsit nem baj, ha lenyugszunk. Úgyhogy hallgassunk egy kis zenét, és majd utána folytatjuk. Az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és vendégünk ma Bánki Viktória, ajurvédikus terapeuta. A zene alatt beszélgettünk egy kicsit, és elmeséltem, hogy én korábban tizenéves koromtól szenvedtem kolitis ulcerózával, ami egy nagyon csúnya és kellemetlen betegség. Ugyanakkor én nagyon szerettem a savanyú ízt. Képes voltam egy kiló kovászos uborkát megenni mustárral, minden nélkül. Amióta vegetáriánus lettem és Krisna hívő, nem csak, hogy megszűnt teljesen a kolitiszem, bár az mondjuk korábban is tünetmentes volt már egy-két évvel korábban, hanem az ízlésem is megváltozott, valahogy nem vonzodom annyira a savanyú ízhez, most is szeretem, de mértékkel. Tehát hogy van ez? Tehát az ajurvéda és a konyhaművészet hogy függ össze?
Nagyon érdekes, amit mondasz pont, hogy kiemelted a savanyú ízt, mert ugye azt mondja az ajurvéda, hogy 6 különböző ízt különböztet meg, és ezzel egyértelműen a gyógyászatában ő appellál.
Álljon meg a menet. Én úgy tanultam az iskolában, hogy 4 alapvető íz van, ugye édes, sós, keserű, savanyú. Hát mi van még?
Hát összesen van ugye az édes, savanyú, sós mellett, ugye a csípős, amit mi kiemelünk még pluszba, és a fanyar.
Tehát, ez egy, tehát a fanyar és a savanyú az nem ugyanaz?
Nem. És ami érdekes az az, hogy egyértelmű, ugye megfigyelések vannak most már újonnan is, de hát régen meg egyértelműen, arra, hogy ezekre igen is élettani hatásai vannak. Most ha arra gondolsz, neked is volt már részed abból, hogy nagy templomi fészten, ugye amikor óriás lakomák vannak, ugye a védikus kultúrában, amikor egy ilyen nagyon-nagyon sok fogásos, ugye van olyan, hogy 108-at ajánlanak, és akkor akinek szerencséje van, abból az kóstolhat. Ennyi féle ételt egymás után rakni, ugye ez az újkori diéta szerint ez elképzelhetetlen, meremészhetetlen. Ezt úgy oldották meg a védikus időkben, hogy a legelső, amit felszolgáltak egy nagy lakomán, az épp hogy csak egy evőkanálnyi, de keserű szabcsi volt. Mert tudták,
Sukta.
Hogy a keserű íz az azonnal beindítja az emésztőnedveknek az elválasztását, tehát nem kell arra várnunk, hogy majd jól megtermelt, vagy megterhelt, bocsánat, gyomor, majd kezdjen vele valamit, hanem előre gondoskodtak erről.
Megnyomták a start gombot.
Így van, és a keserű íz azonnal elindította azt az emésztési folyamatot, ami segítette ezt, hogy ezt a nagyon sokszínű, sokrétű lakomát az ember meg tudja emészteni. De ugyanígy a keserűnek van többféle élettani hatása, az egyik a lebontó hatása például. Tehát azoknak, akik mondjuk túlsúlya, többlettel, vizesedéssel, tehát mindenféle, ami lebontó problémával küzdenek, vagy amit le kell bontani, akkor azoknak nagyon jó barátja a keserű íz. Ugye az édes íz, az megint tudjuk, hogy mennyire fontos, mondjuk például, hogy a psziché szempontjából, ugye mondják főleg a nők, hogy bánat van, akkor enni kell egy kis csokit vagy sütit, és akkor mindjárt rendben lesz. Ez lehet, hogy sokan nevetnek rajta, de az az igazság, hogy ez igaz. Tehát az édes íznek van egy ilyen fajta hatása,
nyugtató hatása.
Hogy az érzéseinkre hat közvetlenül. Most gondoljunk bele, lehet, hogy meredek példának tűnik, de nem véletlen, hogy a cukorbetegség ugye kapcsolatos az édes ízzel, és azt mondjuk mi a ajurvédikus szempontból, hogy az érzelmekkel kapcsolatos betegség, ez egy szeretet betegségnek tartja.
Vagy szeretet hiány okozó.
Nyilván, valami módon nem megfelelően áramlik bennünk a szeretet, és ha ez külső hatás miatt, konfliktus miatt, vagy mi vagyunk elzárkózók, ezerféle oka lehet, tehát nem lehet így, minden, ez is egy personális dolog, mindenkinek személyre szabad tudja, hogy mi okozza, de az egyértelműen kijelenthető, hogy ugye az édes íznek a hasnyálmirigy a szerve, és ugye az, ebből jön például a legismertebb ilyen betegségként a cukorbetegség. De itt van a savanyú. A savanyú íz egy nagyon érdekes íz még, mert tonizáló hatással van a szövetekre.
Tehát tulajdonképpen növeli a nedvességtartalmukat?
Egész egyszerűen az életfunkcióit az adott szöveteknek frissíti. De van egy hátulütője, ugye a nemi szövetekre, ugye szukrának hívja az ajurvéda a szaporító szerveknek a szöveteit, arra meg kifejezetten rossz hatással van. Tehát bármilyen vicces, nem hagyja igen kifejlődni és megfelelően működni ezeket a szöveteket. Úgyhogy amikor például elmennek gyermeket váró párok, akiknek nem sikerül ugye a teherbeesés, és kiderül, hogy nincsen kifejezett organikus elváltozásuk, mégsem jön össze a baba, akkor egy ajurvédikus terapeuta az első, amit elhagy náluk, azok a savanyú ízek és a savanyúságok, és rengetegszer megtörténik, mert ugye a magyarok nagyon szeretik a savanyút, tehát a magyar ízekhez, magyar konyhához a savanyú az olyan alapvető, igen. És érdekes módon nem egyszer tapasztalt, ugye, mesterem is én is, hogy amikor elhagyják a savanyúságokat, meg a savanyú ízeket, akkor 3 hónapon belül maguktól teherbe esnek. Amikor ezt így látja az ember gyakorlatban, hogy egyszerű ízek, hát egyszerű, nem egyszerű, hiszen pont erről beszélünk, hogy ez egy nagyon komoly tudomány, aminek igenis élettani háttere van, de hogy működik, akkor ez lelkesítő nagyon.
Mit tudunk még mondani így étrendi sajátosságról, vagy érdekességekről?
Hát nézd, a
személyes... Például mi a helyzet a húsevéssel?
Na, hát köszönöm a kérdést, mert akkor már nem kell rögtön csak a személyes részemet mondani. Én azt gondolom, hogy ezt is meg kell érteni, tehát nyilván nem lehet egy ilyen adáson belül nagyon leegyszerűsítve, röviden elmondani. De nagyon fontos, azt gondolom igenis, hogy nem csak a védikus filozófia az, ami azt mondja, hogy ha szeretnél fejlődni, jól élni, félelem nélkülivé válni, akkor gyakorold a vegetariánizmust, hanem az ajurvéda ugyanígy vegetariánizmus párti. Ezt sajnos sokan megkérdőjelezik, vagy nem feltétlen követik, vagy nem tartják ajurvédikus körökben sem létfontosságúnak, de ugyanakkor pedig, ha foglalkozol a hátterével, hogy ez a tudomány hogy épül föl, akkor mégis nagyon könnyen érthető.
Magyarázzuk meg.
Megpróbálom röviden. Ugye azt mondja, megint egy kicsit filozófiának tűnik, de hogy érthető legyen a gyakorlata is, hogy vannak úgynevezett gúnák, amik hatnak az életünkre. A gúna szó, ugye szanszkritul szó szerint azt jelenti, hogy ami megköt. Ezt mi röviden kötőerőknek fordítjuk, hogy érthető legyen. Tehát az azt jelenti, hogy amíg mi itt élünk ezen a bolygón, ebben a helyzetben, ebben a gravitációval, addig lesznek olyan energiák, amik arra hatnak, hogy mi itt is maradjunk. Ezeket hívjuk kötőerőknek.
Szóval ezek nem rosszak. Mik ezek a kötőerők? Mondjuk
ez a 3 kötőerő, ugye alapvető a szatva, ugye, ami a jóság minőségének szokták fordítani, a rajasz, ami a szenvedély minősége, és a tamasz, ami meg a tudatlanság minősége. Na most ez a 3 dolog, ez bár ugye jelzőkkel van, illetve azért mégsem ennyire egyértelműen plusz, vagy mínusz, vagy rossz, vagy nem rossz. Én mindig azt szoktam mondani tanítványaimnak, mikor tanítok, hogy úgy lehet könnyen megérteni ezeknek a kötőerőknek a szükségességét, hogyha látjuk azt, hogy amikor egy házat építünk, akkor annak ugyanúgy megvannak a fázisai. Van egy szatvikus fázisa, amikor tervezzük ezt az egészet, amikor odajön az építész, és megrajzolja, hogy fog kinézni, tehát mindamíg egy ilyen éterikus szinten működik, hogy tervezés, gondolatok, hogy fog kinézni, az a szatvának a része.
Tehát jóság.
Az egy jóság minősége. Ahhoz, hogy ez ne csak egy állandó tervezgetés legyen, hanem végre ott elinduljon, és jöjjenek a munkások, és igenis malter kőkeményen elkezdjenek keverni, ahhoz már szükség van a rajasznak az energiájára, ugye erre a mozgató energiára, különben csak egy füstbe ment terv lesz az egész. És hogyha nem akarjuk azt, hogy állandóan össze-vissza építsük a házat, és hol itt legyen a fürdőszoba, hol ott legyen a fürdőszoba, hanem egyszer abba hagyjuk és beköltözhessük, ott meg a tamának a tamasztikus energiákra van szükség, a stabilitásra, az megállapodásra, és ott pedig bejön ez a úgynevezett tudatlanság minősége. Tehát így kell elképzelni az egész univerzumot, hogy ez a 3 kötőerő mindenki a saját feladatát ellátva kvázi segíti is az életünket.
Hát vele legalábbis meghatározza.
De amikor már arról van szó, hogy az egyéni személynek mondjuk az elméjére, hogy hatnak ezek az energiák, ott már nem tudunk ennyire liberálisak lenni. Akkor ott már kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy próbáljuk meg a tudatlanság minőségét elkerülni, minél kevesebbet lenni szenvedélyesek, és igyekezzünk valahogy ezt a szatvikusságot, ezt a jóság minőségét elsajátítani, mert ez fog segíteni nekünk.
Mi köze ennek a húsnak?
Nagyon egyszerű. Azt mondja a védikus filozófia, és ugye az ajurvéda is, hogy a mértéktelen húsevés az egyértelműen tamagúna, tehát a tudatlanság minőségének a kötőerejét fogja erősíteni. Bár van egy olyan megértés, ami szerint azt mondja, hogy maga a húsevés az még mindig csak rajasztikus, tehát csak a szenvedély minősége, de ez nem változtat a tényen, hogy ahhoz, hogy például gyógyulási folyamatokat érjünk el, nagy Isten, még fejlődni szeretnénk lelkiekben, hiszen a betegségekből jövő tanításokat megértjük, ahhoz kénytelenek vagyunk arra törekedni, hogy szatvikusak legyünk, tehát a jóság minősége felé törekedni, és ez meg kizárja a húsevést.
Értem, tehát aki húst eszik, az már eleve nem tud tiszta jóságban lenni, igaz?
Sajnos azt kell mondjam, hogy igen, a védikus szemlélet hát szerint
igen,
így
igen,
van.
Mert voltak éppen az van, hogy a húsevéssel mit részt veszünk egy olyan gyilkos rendszerben, amelynek a keretében az állatokat, védtelen állatokat lemészárolják, és rettenetes halált halnak. Csak megjegyzem a hallgató kedvére, hogy Magyarországon, ahol nem egészen, most már nem egészen 10 millióan élünk emberek, ebben az országban évente 150 millió állatot mészárolnak le. És mindez teljesen szükségtelenül. Én úgy tudom, és hát szeretném, hogyha erről is beszélnénk egy kicsit, hogy az ember táplálkozásában semmiféle pozitív szerepe nincs a húsnak.
Nézd, én azt gondolom, hogy mint ahogy azt ugye megint a filozófia háttérhez is szoktok csatolni, hogy addig, amíg van zöldség, gyümölcs, gabona, tejtermékek, mézek, és még meg annyi olyan táplálék, amiben fent tudjuk tartani a testünket, és egészségesen, és itt most ugye ajurvédáról beszélünk, tehát kénytelen vagyok azt mondani, hogy az egészség alappillére az egyik, ugye, az az, hogy mit eszel, már mondtam, és ehhez az egészséges táplálkozás szükséges, hogy egészségesek is maradjunk. Én azt gondolom, és itt most lehet, hogy megint ez egy személyes vélemény, tehát nem akarok általánosítani, de hogy a nagyszüleim még egy relatív emberi táplálkozást folytattak, akik ugyan ettek húst, de csak vásár és ünnepnapokon. Tehát nálunk hétfőtől szombatig vegetáriánus étel volt az asztalon sár közben. Nem volt húsevés. Levágta az öreg anyám a csirkét, ez igaz, de egy évben mond, hogy 10-szer ünnepeken, születésnapokon. Tehát ez az emberi életnek egy választható, ugye szabad akarat van lehetősége, de amit ma csinálunk, a reggelire, ebédre, uzonára, 10 óraira, vagy mindenhol húskészítmények, ebből olyan károkok jönnek, az emésztőrendszerre, a méreganyagok felhalmozódására, a daganat képződésekre, amik ma bizonyítottak, tehát hogy ez nem kell ajurvédikus terapeutának lenni. A mértéktelenség mindenben.
Igen,
probléma.
De én ennél egy picit tovább mennék, mert tulajdonképpen, ha kevés húst is eszünk, akkor is beengedjük az életünkbe az erőszakot. Ugye egy társadalmi szinten normálisnak fogadjuk el az élőlények lemészárlását, és akkor ne csodálkozunk azon, hogy háborúk vannak, és erőszak van, ugye, hogy este bizonyos helyeken a városban már nem tanácsos kimenni éjszaka vagy este, sötétedés után, mert ugye lehet, hogy fejbe csapnak minket.
Maximálisan egyetértek veled, én csak arra utaltam, hogy sokan azzal próbálnak cáfolni, amikor erről beszélek, hogy öreganyánk is így csinálta. Nem, öreganyánk sem így csinálta. Tehát, hogy addak ellenére, hogy ugye ez nem egy vegetáriánus társadalom, amiben élünk, meg nem egy vegetáriánus kultúra, de azt gondolom, hogy igenis emberibben, és szebben csinálták az életüket a nagyanyáink idejében, és mára valahogy, mintha az elmúlt 50-70 évben tényleg gyorsult volna föl annyira a világ, hogy még elmebetegebb módon próbáljuk élni az életünket, és csodálkozunk, hogy nőnek a betegségek száma, hogy egyre többen már gyerekkor olyan betegségek jönnek időben előre, amire azt tudtuk mondani, hogy ó, hát infarktus az csak 45 év után van. Hát most már 20 éves kor végén sajnos történnek infarktusos esetek, tehát hogy minden előre hozódik, minden halmozódik, és ennek akárhogy is nézzük, az életmód, az életvitel az ez alapja.
Értem. Nos, hát ezután a kicsit borúsabb téma után megint hallgassunk egy kis zenét. A Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, bolgári nevemen Mérő Mátyás, és vendégem Bánki Viktória, ajurvédikus terapeuta. A zene alatt arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon meglepő dolgot mondtál, hogy minden betegség gyógyítható az ajurvédával. Én kérdeztem, hogy még a tüdőrák is? Azt mondtad, igen. Na, ez egy nagyon kemény kijelentés, úgyhogy most légy szíves, hozzál példát olyan betegségekre, amelyek a nyugati orvostudományban gyógyíthatatlannak, vagy nagyon nehezen kezelhetőnek tekintendők, és esetleg az ajurvéda más tud tenni, többet tud tenni. Védd meg ezt a kijelentésedet.
De nézd én, hogy mégiscsak így a műsor vége felé érve azért pozitív dolgokat mondjak, egy nagyon szép történetet, számomra nagyon szép történetet szeretnék megosztani a hallgatókkal. Volt egy olyan kliensem, aki 36 évesen úgy került hozzám, hogy ő igazából nem foglalkozott természetgyógyászattal, meg hasonlókkal, konkrétan az onkológusa mondta azt 20 év állandó beavatkozás után, hogy keressen egy alternatív módszert. Az ő problémája az volt, hogy 16 évesen elkezdtek már daganatok megjelenni nála, és hát gondolj bele, mikor még ki se fejlődik ugye egy ember, és már ilyen nehézségeknek van kitéve, és ez 20 éven keresztül műtötték, mindkét mellét levették, állandóan daganatokat távolítottak el tőle, és konkrétan 20 év után azt mondta a kezelő orvosa, hogy nem tud többet belevágni. Ebbe az amúgy tényleg nagyon csinos, és okos, és szimpatikus nőbe, és ő kérte azt, hogy keressen alternatív módszert, mert nem bírja többször megműteni, nem tud többet tenni érte. Így került hozzám. Ugye már említettem a műsor elején, hogy amikor ilyen szituáció van, mi ezt rögtön kapcsoljuk a nőiességgel kapcsolatba, hogy valahol ott serdülőkor köszöbén ő elfogadni a nővé válását valahogy nem sikerült megemésztenie, megélnie, szinkronba kerülnie saját magával, és nagyon-nagyon-nagyon sok beszélgetés után egyszer így kérdeztem tőle, hogy mondd már el nekem, hogy mégis, hogyha nőről beszélünk neked, mi a legszebb női kép? És azt mondta, hogy a tangó. Amikor egy nő tangózik, a számára annyira kifejező és annyira szép, hogy neki az úgy megtestesíti valahogy a nőiességet. Nem mondom, nagyon szép, akkor miért nem mész el tangózni? Hát teljesen zavarba jött, hogy gondolom és egyáltalán. És mondtam neki, hogy azért ettől ne meneküljünk el ennyire, mert ha bármi, amivel ő tud azonosulni egy olyan problémával, aminek ilyen komoly betegséget okoz, és segítene el számára megérteni és elérni, akkor azért az fontos lehet. A lényeg elment tangózni. És ugye hozzá kell tennem zárójelbe, hogy ugye 40 felé közeledve egyre komolyabb félelmei voltak azzal kapcsolatban, hogy lesz-e neki családja, hogy tud-e majd gyereket táplálni. Ugye ennyi beavatkozás után egy csomó-csomó félelem élt benne. Rövidre zárva a történetet, ez a hölgy elment tangózni. Mindemellett természetesen kapott gyógynövényteákat, sok minden lehetőség van, ugye természetes gyógyszereket, de hogy mennyire az elmében dől el mégis az egészség vagy a betegség, az egy nagyon jó az ő példája. Annyit kell róla mára tudni, hogy hozzáment a tangó partneréhez. Van egy gyönyörű szép kisfiúk, és teljesen tüdetmentes már. Amikor egy év múlva visszament az onkológiára megcsinálni a kontrollvizsgálatokat, egyetlen egy csomót nem találtak nála, amire 20 éve nem volt példa.
És tudja szoptatni a gyereket, vagy már nem maradt mellé?
Nem tudom pont, hogy tudta táplálni, de az, hogy ő a világra hozzon egy gyermeket, és azt egészségben nevelje, az megoldható volt még a korán belül. És egyáltalán boldog és teljes életet tud élni. És én nem azt mondom, hogy a tangó a gyógyír mindenre, de azt gondolom, hogy ez egy jó példa arra, hogy mennyire elmével tudjuk igenis befolyásolni a szervezetünket, illetve az, hogy mennyire az elménkben élő képek azok, amik rávetítik a testünkre sokszor úgy a problémákat, mint a megoldásokat.
Igen. Említettél a szünetben egy kis... egy kevésbé szexi témát is, egy szklerózis multiplexes beteged van. Egy kicsit erről is beszélnél?
Még nem vagyunk a végén a terápiának, de azt megint ajurvéda elmélet szerint, ugye ez egy gyógyítható betegség, egy idegrendszeri betegségnek tartja, amire nagyon jó gyógynövény alapú gyógyszereket tudunk hozni Indiából, illetve nagy része már Magyarországon is beszerezhető, tehát van egy elég komplex kezelése, de kezeljük, mert nem gondoljuk gyógyíthatatlan betegségnek, uh-huh. mint ahogy a daganatos betegségeket sem gondoljuk gyógyíthatatlan
ugye betegségnek. Ez a szklerózis multiplex, én nem vagyok orvos, de amennyit tudok róla, ez egy az idegeknek egy degeneratív elváltozása.
Tehát egyrésztről egy messzesedési folyamatnak köszönhető, és ugye a sejtet körülvevő ilyen idegsejtet körülvevő mielin hüvelynek, ugye az érzékenysége az, ami,
igen,
ami a problémát okozza.
Ez visszafordítható, mert a nyugati orvostudomány ezt nem tudja visszafordítani.
Igen, de a rákos megbetegedéseket se tudja visszafordítani sokszor. Tehát, hogy én ezért mondom, hogy más szempontból látjuk, tudod, ezt a mi szempontunkból nézve, ez egy váta túlsúly. Uh-huh. Ez egy nagyon-nagyon komoly váta túlsúly, amit váta balansz gyógyszerekkel tudunk kezelni. Ilyen például a mahajógrács gúl.
Mond a kőgésre, nincs valami.
Dehogy nem, túlszi kapszula. Nagyon jó különben, de bazalikum is, hersfa is, virágvek, rengeteg. Magyarországon azért jó ajurvéda terapeutának lenni, mert Magyarország az a tényleg paradicsom a gyógynövényeknek. És a nagyon fontos ugye hozzátennem, hogy nem Indiából hozzuk az összes füvet, hanem a magyar gyógynövényeket alkalmazzuk, hiszen addig, amíg van kamillateánk, meg borsikafűnk, meg somó olyan izópunk, amit tudunk használni, csak azt kell látnunk, hogy a dósákra milyen hatással vannak, és hál' Istennek értem. Vannak olyan ajurvédikus orvosok, akik már erre nagyon komoly kutatásokat végezve táblázatok, ugye, de David Frohlynak az egyik a Magyarországon, hogy magyarul is megjelent könyve, a gyógynövény jóga. Az egy nagyon-nagyon komoly kutatást tartalmaz a nyugati herbalisztikáról, hogy a dósákra nézve milyen hatással vannak, és azért ezt mi tudjuk ma már használni az itthoni növények alapján.
És nekem ez egy kicsit magas, hogy ugye van egyszer egy indiai eredetű orvostudomány, ugye ajurvéda, ami épül egy bizonyos indiának a flórájára. És akkor van ugyanakkor egy nyugati ország, amelynek van egy nagy hagyományokkal rendelkező gyógynövény termelése, illetve gyűjtése, és ugye a javasasszonyok azok nagyon is tudták, hogy mire mi jó, de ezt a kettőt hogyan lehet ezeket igazán párhuzamba hozni, tehát hogyan, minek alapján döntöd el, hogy ahelyett, hogy egy kimondhatatlan szanszkrit nevű növényt ajánlja a betegednek, hogy akkor most majd az izsópfüvet fogod, vagy a bazsalikomot ajánlani.
De az egyik, ami az elejére odaraknék, hogy én azért foglalkozom ajurvédával, mert nem gondolom, hogy ez egy indiának született indiai tudás. Én azt gondolom, hogy ez Istentől eredő tudás az emberiség számára, ahol Istennek teljesen mindegy, hogy te Európában élsz, Amerikában vagy éppen Ázsiában. Az, hogy ez a tudást Indiában volt annyi eszük, hogy leírják a megfelelő időben, mielőtt még jól elfelejtette az emberiség, az egy nagyon nagy szerencse, mert így most náluk fönn maradt és megtalálható.
Tehát ez a tudás, ez egyetemes, és máshol is megvolt régen.
Meggyőződésem a tetejében. Azért ajurvéda is mond ugye olyanokat, hogy azt a zöldséget edd, ami éppen érik. Azt az ételt vedd magadhoz, ami ott van a környezetedben.
Tehát pedig én úgy szeretem ezeket a fröccsöntött spanyol melegházi cukkiniket.
Igen, de abban biztos vagyok, hogyha a ajurvédikus szemlélet szerint, ha a tekertetbe te nevelnéd cukkinit, akkor számodra az sokkal kedvezőbb lenne.
Persze, csinálom is Somogyvároson. A kertemben van is, lesz is cukkini.
Szóval én nem lehet, mondom, ezt kell megérteni, hogy van egy alapvető személy testalkatom, és annak a testalkatnak mik lesznek azok, amik kedvező hatású növényei, hiszen tudjuk, hogy vannak fűtő hatású növények, mint a fahéj, szegfűszeg, kardamon. Ezeket nagyon jó használni télen, amikor állandó meghűlés veszély van, és akkor fűteni kell a szervezetet. És vannak hűtő hatású ételek, mint mondjuk a tejtermékek, joghurt. Azokat használjuk nyáron, hogy hűtse a szervezet. Ez ugyanúgy megvan a herbalisztikában is. Hogy lesznek olyan növények, amik a vátát fogják erősíteni, de visszahúzzák a kapát, pitát. Lesznek olyan növények, amik mondom, hűtik a szervezetet, de anélkül, hogy mondjuk megemelnék a pitát, ami fontos egy ilyen tüzes alkat számára. Úgyhogy hogy ezekkel, ha tisztában van az ember, meg ezeket, ha megtanulja, vagy legalábbis igyekszik minél nagyobb tudást szerezni róla, akkor azért ez nem egy annyira komplikált történet.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azon kedves hallgatóinkat, akik a téma iránt mélyebben érdeklődnek, szeretettel meghívjuk május 3-án a budapesti templomunkban, Csillaghegy, Lehel utca 15 tartandó egészségnapra, ahol több előadás is el fog hangozni ájurvéda témában. Góranga!